Akkor a kezdő áhítat következik, és most is egy boldog mondással szeretnélek benneteket köszönteni az imádság előtt. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják a bölcs szavaidat. Kinek mondták ezt vajon? Kire tippelünk? Így van, ahogy mondjátok, Salamonnak mondták ezt, kétszer is benne van az igében, és milyen csodálatos, hogy mi is ezt tehetjük, hallgathatjuk ezen a mai napon Isten bölcs szavait, amit hiszük, hogy elkészített számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ezt tehetjük. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicséret, tisztesség és hálaadás neked, Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, hogy ebben az évben is itt lehetünk együtt. Köszönjük, hogy több évtizede te hozod össze, és te szervezed meg ezeket a csendes napokat. Köszönjük, hogy visszaemlékezhetünk sok-sok áldott témára, együttlétre, alkalomra. Köszönjük, hogy most is többen úgy vannak itt, hogy éppen ezt hozta el őket, hogy annyiszor jó volt itt együtt lenni, akkor is, hogyha rendszeresen nem a fasorba járnak. És köszönjük azokat, akik a fasorba járnak, és most is örömmel vágytak itt lenni ezen a csendes napon. Köszönjük az új testvéreket, köszönjük, akik óvodába járó szülők, vagy iskolába járó gyermekeik vannak. Köszönjük azt, aki az ifibe jár, vagy az ifikbe járnak. Köszönjük a édesanyákat, a nyugdíjas testvéreket, és legfőképpen, Urunk, magasztalunk azért, hogy te vagy itt a lelked által, hogy te vagy az, aki elhívtál, kiválasztottál ide bennünket, hogy hallgassunk téged, hogy most ezt a napot ide szánhassuk, hogy a lábadhoz ülhessünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy boldogok azok a szolgák, akik hallhatják a bölcs beszédeket, mert te bölcsé teszel minket a te igéd által. Kérünk, hogy hadd nyithassuk meg a szívünket, és kérünk, Urunk, hogy áld meg mindenkit, aki szól ma itt, és köszönjük, hogy ezért imádkoztunk, és neked ígéreted van erre. Ámen. Hadd mondjam el a témával kapcsolatban, hogy amikor Borival, az előadónkkal, amikor a Borbálával beszélgettünk a mai napról, akkor fogalmazódott meg bennünk a téma, és fogalmazódott meg bennünk a boldogságnak a csodálatos fogalma, hogy ezt hozzuk ide. És olyan jó volt nekem megtapasztalni, hogy az elmúlt hónapban, amikor ugye ez augusztusban volt, hogy már erről beszéltünk, és az elmúlt hónapban olyan sokféleképpen erősödött föl a szívemben ez a téma, én remélem, hogy ugyanígy van ezzel mindenki. És aztán, amikor elkezdtem készülni, először végignéztem azt a 140 helyet a Bibliában, ahol szó van a boldogságról, hogy Isten kit mond boldognak, vagy boldogoknak, és hát ezen keresztül olyan jó volt abban megerősödnem újból, hogy Istennek ez a célja velünk. Hogy Isten alapvetően boldoggá akar tenni. Nem olyan régen olvastam egy bizonyságtételt is arról, hogy valaki milyen nagyon nehéz körülmények között nőtt fel, és hogy egész életében azt kereste, hogy hát ha Isten ide teremtett minket a világra, akkor biztos, hogy azért teremtett, hogy boldoggá tegyem. És így indult el Isten keresése felé is, mert sehol nem talált boldogságot, sehol leírja, hogy milyen buddhista meditációba is belement, de abba se talált semmit, és így jutott el aztán egy keresztény gyülekezetbe utána. Igen, ez a csodálatos, hogy ezért is van szó annyi helyen a Bibliában erről, mert Isten boldoggá akar tenni minket, csak sokszor ott megyünk félre a mi gondolatainkba, hogy ez nem azt jelenti, hogy ki akarja szolgálni a mi vágyainkat. Nem azt jelenti, hogy úgy akar boldoggá tenni, hogy azt én elképzelem, hogy nagyon fontos megismerni, felismerni, hogy Isten mit mond a boldogságról. Mi a boldogság, és remélem, hogy ma ebben sokat tudunk mélyülni tovább. És ahogy ezekről gondolkoztam, akkor két igét helyezett Isten a szívemre. Ezeket szeretném olvasni úgy, hogy összekapcsolni a kettőt, vagy azt elmondani röviden, amiért ezt a két igét Isten elém hozta. Olvasom először a Mózes első könyvéből a második rész 8 és 9. versét, tehát rögtön a Biblia elejéről így szólít minket Isten igéje. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. És a másik ige pedig az Új Szövetségből, a Máté Evangélium a 22. részéből, olvasom, a királyi mennyegzőnek az első 4 verse így szólít minket. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre. De azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak. Íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva. És minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. Akik jöttök rendszeresen erre a női csendes napra, tudjátok, hogy mindig a kezdő áhítatra asszonnyal, vagy asszony főszereplőjével kapcsolatos ígét szoktam választani, vagyis mondjam a témát és egy asszony szereplőt összekötve. De úgy gondolom, hogy ismerve ugye ezt a két felolvasott szakaszt, egyetértetek benne, hogy itt is, ha nem is olvastam azt, hogy asszony, vagy egy asszony nevet olvastam volna, benne van. Igaz, hogy ugye a Mózes első könyvéből felolvasott két vers még Éva teremtése előtti rész, de hát Éva is ugyanúgy részese volt ennek a gyönyörű édenkertnek, amelybe Isten beleteremtette először Ádámot, aztán őt, és hát ezen a gyönyörű királyi mennyegzőn pedig bőven voltak ott asszonyok, nevüket se lehet felsorolni, hogy mennyien, úgyhogy sok-sok asszonyt itt magunk elé képzelhetünk. Először is tehát ez a gyönyörű kert, amellyel kezdődik az ige, vagy hát mondjam így a teremtéssel, és benne aztán a kert képével. Számomra, hogy erre a napra készültem, a legszebben kifejezi a témát. Tehát mi fejezi ki legjobban azt, hogy Isten a boldogságra teremtett bennünket, mint hogy egy ilyen gyönyörű kertbe teremtette bele az embert. Hogyan fejezi ki ez a boldogságot? Hát úgy gondolom, hogy ezt mindannyian átéltük, akár itt az elmúlt időben, akár a járványban, hogy amikor megnehezedett a szívünk, ki hova vágyott kimenni? Hova mentünk ki sokat? Mondjuk csak együtt. Ugye a természetben így van. Hova vágytunk kimenni? Megnövekedett ennek a száma, hogy minél többet túrázni, minél többet kimenni. És most is hallom többektől, hogy olyan nehéz bejönni mondjuk a kertekből, hogy milyen jó, akinek van kertje, és ott lehet kint. És mindez azért is hangsúlyozódott most a szívembe, hiszen holnap kezdődik, biztos tudjuk, a teremtés hete. Ez minden évben egy szép kiemelt igei sorozat, keressünk rá, szeretettel ajánlom. Fönt van nagyon szép igei üzenet ezzel kapcsolatban. Holnap kezdődik, és egész jövő héten van a teremtés hete. Nem véletlen, hogy amikor kimegyünk a természetbe, akkor azt érezzük, hogy föltöltődik a szívünk, lelkünk, hogy azt érezzük, ha halljuk a madárcsicsergést, azt érezzük, hogyha egyszerűen csak nézünk egy virágot, és mennyire fontos, hogy meg tudjunk állni egy virágot megcsodálni. Hogy valóban legyen arra időnk, hogy megnézzük, ezen a héten kaptam egy olyan képet, hogy egy őszi, tehát őszi faleveleket 6 színben tartott valaki a kezében. És hogy rácsodálkoztam, hogy lehet ilyen gazdag egy őszi falevél. Nos, igen, ezekre rácsodálkozni, és ezt egyszerűen beszívni a szívünkbe, lelkünkbe, mert amikor ezt tesszük, akkor egyszerűen a Teremtő Istenben töltődünk fel. A Teremtő Isten munkájában töltődünk fel. Mert az, amit ő alkotott, csodálatos, jó. Még akkor is, ha az ember elrontja, meg ott tartunk, ahol tartunk ebben a világban. De mert ez is mind-mind ő rám mutat, és arra, hogy milyen csodálatos az, amiben bennünket belehelyezett, és ezzel együtt újból és újból abban jó megerősödnünk, amiben nagyon kell megerősödnünk, hogy amit ő ad, amit ő alkot, az jó. Minden tekintetben, ami életünk számára. Ugye ez az, ami sokszor bombázva van, ami minden napjainkban, amely jönnek az események, és sokszor úgy gondoljuk, hogy valaminek nem úgy kéne történni, mint ahogy történik, de igazán, ha ebbe beletekintünk, látjuk minden, amit ő ad, amivel körbevesz, amiben eredetileg belehelyezett, az csodálatos és jó. Isten adta, az ő munkája, és ő ezzel boldogítani akar. És még ha olyan töredékes is az ember miatt, amilyen, abból is azt érezzük, hogy föltöltődik a szívünk, lelkünk. És ebben a kertben, ahogyan most felolvastam ezt az első jelenetet itt az igében, ebben benne van az is, amiben ebben a 140 igében, amit én most ki tudtam keresni, az is lehet, hogy több is van, többféle kapcsolatban, vagy más szókapcsolatban is lehet rákeresni. Minden esetre én 140-et találtam. Szóval, ha elolvassa az ember ezt a 140 igét azzal kapcsolatban, hogy kik a boldogok az ige szerint, akkor újból és újból visszatérhetnek a gondolataink az Édenkerthez. Mert nagyon összekapcsolódnak ezek az igék vele. Ezek az igék mind arról tanítanak, boldogok, akik az Úrral közösségben vannak. Boldogok, akik élő kapcsolatban vannak vele. Boldogok, akik vele szoros közösségben vannak, akik hallják a szavát, akik a szavának engedelmeskednek, akik a parancsolatait megtartják, akik aszerint járnak, amit ő mond. És hát nem pont erről szól az Édenkert is, ami ott történt, vagy nem történt. Tudjuk ugye a folytatást. Minden esetre a legnagyobb boldogság fejeződik ki ebben a két versben, amit olvastam, amikor ott volt az Úrral való szoros kapcsolat, és ennek minden lehetősége, és minden ajándéka, és minden gazdagsága. És olyan csodálatos, ugye, hogy még a bűnbe esés után is, ugye azt írja ott az ige, hogy meghallották, ugye amikor keresik a ruhát már, hogy mibe öltözködjenek fel, meghallották az Isten hangját, ahogyan a szellős alkonyatkor sétált a kertben, és sajnos ugye ott a bűneset után már elrejtőzik az ember előtte. De micsoda gyönyörűséges ugye ez a kapcsolat, micsoda gyönyörű ez a kijelentés, ami itt van, hogy ott sétált szellős alkonyatkor az Isten közöttük, és olyan élő kapcsolatban, olyan beszélő viszonyban, olyan szoros közösségben voltak ott együtt, hogy egyszerűen ugye beleborzong az ember szíve, hogy lehetett ezt megszakítani, vagy hogy lehetett erre azt mondani, hogy ennél lehet nagyobb boldogság, vagy ennél lehet több. És hát látjuk, hogy mennyire nem lehet több. Látjuk ugye ennek a világnak a folyásánál és valóságánál. Nos, minden esetre ebben az első képben benne van az is, hogy az ember hogy tudja ezt a valóságot eltorzítani. Ugye az Éden kertjében úgy gondolom benne van az a sok-sok ajándék is, amivel Isten meg akar minket, embereket ajándékozni. Tehát ott nem volt gondjuk semmire. Ott nem volt kérdés az, hogy lesz-e élelem, hogy lesz-e holnap élelem, hogy akár mivel fűtsünk, vagy egyáltalán mi lesz a megélhetés, vagy hogy lesznek a dolgok holnap után, ott minden megvolt, ami a jelenhez és a jövőhöz kellett. Igen, és aztán ugye az ember, ahogyan a római levél mondja ezt, az ember felcserélte az Isten imádatát, az Isten tiszteletét, felcserélte a mulandó dolgoknak a tiszteletével és az imádatával. Ahelyett, hogy az Istent imádná az ember, ugye imádja például a megélhetést, vagy imádja a kenyeret, imádja a pénzt, imádja az aranyat, imádja mindazt, ami ott mind-mind megvolt gazdagon az Édenkertben, hiszen annál sokkal, de sokkal nagyobb gazdagsággal megajándékozott Isten, de az ember fölcserélte az Isten imádatát a dolgok imádatára. És ez is benne van ebben a képben, hogy mennyire félrement az ember. Az Isten megajándékozta az embert, de ahelyett, hogy arra nagy ajándékra tekintett volna, amely a kapcsolat ajándéka, ahelyett a dolgokban kereste a boldogságot. És hát ma is így van ez, hogy félre megy az ember, amikor a dolgokban keresi a boldogságot. Hány és hány ilyen dolgot megfogalmaz az ember, hogy boldog leszek, ha ez és ez meg lesz az életemben. Boldog leszek, ha ezt és ezt elérem. Boldog leszek, ha az és az majd ugyanúgy lesz, ahogy látom, hogy a másik életében megvan. És nekem is az kell a boldogsághoz. Mert ha az meg lesz, akkor milyen jó lesz. Egy bizonyságtételt hallgattam a héten a Bizony Isten YouTube csatornát, nagyon szeretettel ajánlom, sok jó bizonyságtétel van rajta, és egy asszony bizonyságtétele is, aki elmondta, hogy 18 éves volt, gimnáziumi tanulmányai után kiment babysitterkedni külföldre. És hát ott aztán bőven volt rá lehetősége, hogy lássa, hogy hú, emberek mi mindent gyűjtenek be, és hát abszolút ezt kereste, azt mondja, egész addig is azt kereste, hogy mitől lehet boldog, és hát ott azt a választ kapta, hogy boldog lesz, ha ilyen háza lesz, mint akiknél babysitterkedik. Boldog lesz, ha ezek a dolgai meg lesznek, mint neki. És attól kezdve erre tette föl mindent, hogy azok meglegyenek. És aztán el is végzett utána két olyan képzést, amivel elkezdett dolgozni, és ez volt mindenek előtt a célja, hogy minél több mindent elérjen, amit ő ott külföldön látott, óriási hitelt vett fel, és lett szép háza, gyermeket várt már párjától, és aztán egy olyan anyagi csőd ütött be, bizonyosan emlékszünk vissza sokféle nehézségre, hogy úgy fölmentek a hitelei neki, hogy teljesen csődbe ment, és az a vállalkozás is, amiben volt, úgy, hogy annyira nem volt semmije, elmondja ebbe a bizonyságtételbe, hogy az édesanyja jött föl vidékről, és hozott neki ételt. A napi betevője nem volt meg, és elveszítette a házát is, és sajnos még a gyermeke is elvetélt ebben a nagyon nagy mélységben, amit átélt. Nos, aztán innen indult újból az élete, és kereste azt, hogy akkor most mi? Mi az a boldogság, amely az ő élete alapja lehet? Ő nem kifejezetten ezt a szót mondja ki, de nagyon döbbenetes a bizonyságtétele. Nos, nagyon sokszor élhetjük át azt, hogy az emberek élete ilyen, hogy föltámasztják a létrát, mint egy magas hegyre, ide, oda, amoda, és aztán valaki így fogalmazta meg, hogy amikor fölérnek a létra csúcsára, akkor derül ki, hogy rossz helyre támasztották. De közben eltelik hány év, vagy hány évtized, vagy mi minden megy rá az ember életéből arra, hogy arra mindent föltettem, és nem attól lettem boldog, vagy föltettem, és még mindig nem vagyok boldog. Nem lettem tőle boldog. Vagy hamar elszáll az a boldogság, mert az még nem a teljes boldogság. Nos, és akkor itt van ez a másik ige, még arról röviden egy gondolat, mert ez szólított meg, hogy az első, a Biblia eleje is ezzel kezdődik, hogy Isten akar boldoggá tenni, és boldoggá tett ott mindennel, és aztán ez az ige, a királyi menyegző példázata meg mondjam így, hogy a világ végére visz bennünket, ugye egyrészt olyan jó nap, mint nap ezt átgondolni, hogy a mi életünk erről szól, hogy egy nagy mennyegzére készít minket Isten, hogy mindannyiunknak odaadta nem csak a csendes nap meghívását erre a mai napra, hanem a nagy mennyegzőre van meghívásunk, mindannyiunknak, hogy erről szól az életünk, hogy van egy meghívásunk a mennyegzőre. És amikor vége lesz ennek a világnak, és ez a föld elmúlik, és az ég elmúlik, akkor lesz egy nagy királyi mennyegző, amivel elkezdődik az új ég és az új föld. Tehát olyan szép ezzel a két igével végig gondolni az egész világ történelmét, az eddigit és az eljövendőt, az örökké valóságig. És hát micsoda csodálatos kép, hogy ott is egy ilyen boldog örömünnep az, ami előttünk van képként. Mert hát nem, asszonyok, nem, ha a boldogságra gondolunk, akkor azért eszünkbe jut egy mennyegző képe. Vagy mondjam így, hogy micsoda csodálatos dolog, hogy amikor Jézus Krisztus elkezdi a szolgálatát. Ugye melyik történettel kezdődik az ő szolgálata? Ugye kányai mennyegzővel, így van, az is egy gyönyörű öröm ünnep, ahogyan kezdi a szolgálatát, és hogy bennünket is ebbe vár, ebbe akar belekapcsolni, erre van meghívásunk, és mi az, ami ott is kifejeződik, mi az, ami ott is alapként kifejeződik, ugye alapvetően a kapcsolat, ami Urunkkal, az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolat, mert hát ezt gondoljuk most is végig, hogy mi mindannyian, ugye mennyasszonyok vagyunk, és ki a mi vőlegényünk? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a mi vőlegényünk, és erre a gyönyörű nagy mennyegzőre készülünk. És a legboldogítóbb dolog ez a kapcsolat. Ez a megújult kapcsolat, amit ugye elveszítettünk az Édenkert óta, és Jézus Krisztus azért jön el, hogy ezt a kapcsolatot megújítsa, helyre tegye, és valóban ilyen gyönyörű magaslatokba emelje, hogy mennyasszony és vőlegény. Ez a legnagyobb boldogság, ebben a kapcsolatban helyreállni, és ebben a kapcsolatban mélyülni és benne lenni. És olyan csodálatos, hogy ezt a mélyülést tehetjük mi most. És itt is félre megyünk, és még ezzel hadd zárjam egy kicsit, mert hát itt is az ember fölcseréli, lehet, hogy gondolkozunk ezen, hogy a kapcsolat, ugye az előbb erről beszéltem, hogy a dolgok, amikbe keressük a boldogságunkat, akkor lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy nem a dolgok, hanem a kapcsolat, amiben keressük a boldogságot, de az a kérdés, hogy ki az a kapcsolat, aki igazán boldoggá tehet engem. Amikor házasságra készülünk párokkal, már többször mondtunk ezt el, mindig meg szoktuk kérdezni, hogy miért házasodnak össze, és számtalanszor szokott ez a válasz lenni, hogy én feleségként azért házasodom, hogy boldog legyek. Még van, aki esetleg úgy is fogalmazza ezt meg, hogy azért megyek hozzá, hogy ő, a férjem, boldoggá tegyen engem. És hát akkor, amikor ez úgy kifejeződik, akkor próbáljuk ezt elmondani, és hát kérdés, hogy mennyire hallják meg, mert akkor még annyira ilyen rózsaszín ködben mindenki úgy gondolja, hogy ez a legboldogabb dolog a világon, hogy van házastársam, nyilvánvalóan óriási ajándék, de ki tesz engem boldoggá? Ki tesz engem boldoggá? Meg vajon az a célja a házasságnak, hogy engem boldoggá tegyenek? Vagy pedig az a célja a házasságnak, hogy én boldoggá tegyem a másikat? És alapvetően ki tesz engem boldoggá? Hiszem és vallom, hogy engem boldoggá csak az Úrral való kapcsolat tesz, csak az, hogy én lehetek a királyok királyának a mennyasszonya. Királyi mennyegzőre vagyok meghívva, kiválasztva, királyi vacsorára van meghívásom. Ez a legnagyobb boldogság, amiből én adhatok nap mint nap, a minden napokban, és nem ebben lehetek, hogy engem tegyen boldoggá, aki elvett engem, mert hát ez egy állandó frusztrált élethelyzet lesz egy idő után, de hát ide nem könnyű eljutni, vagy nem könnyű ezen elgondolkozni. Boldogság, hogy van királyunk, boldogság, hogy van orrunk, boldogság vele élni, vele ünnepelni, elhívottnak lenni, ebben az isteni gazdagságban részesülni. Hadd fejezzem be egy olyan kis anekdótával. Most olvassuk ugye a korintusi levelet, olvastuk ugye az egyet, és most olvassuk a kettő korintust, a Biblia olvasó kalauz szerint. Mindenkit buzdítok erre, és ezzel kapcsolatos, vagy hát nem ezzel kapcsolatos már, de a várossal kapcsolatos ez a kis anekdóta. Egy ókori bölcs ült a Korintosz városnak a bejáratánál, és tudva levőleg bölcs volt, tanítványai ültek mellette, és ott tanította a tanítványait, és jöttek, mentek az emberek, konkrétan Athénból Korintoszba, és megszólították ezt a bölcset. És jött egy ember, és megszólította a bölcset, hogy hát, kedves bölcs, te, aki itt élsz Korintoszban, van érdemes ide bejönni? Jó emberek élnek itt Korintoszban, és érdemes itt lakni? Mert én Athénból jövök, és ott borzalmas emberek élnek. Tele van erkölcstelenséggel, öléssel, rablással, onnan én menekülök, nincs egy jó szó senkitől, és el akarok jönni. És akkor erre ez a bölcs azt válaszolta ennek az embernek, hogy hát ha te ezt láttad Athénben, hát bizony Korintoszban ugyanilyen öldöklő, szörnyű, parázna, nehéz emberek élnek, akkor azt javaslom, hogy menj tovább. Eltelik egy kis idő, és jön megint egy ember, és ugyanezt megkérdezi ettől a bölcstől, és meg visszakérdez tőle, hogy és Athénben mi volt? Vagyis hát nem ugyanezt kérdi meg, hanem visszakérdi, hogy Athénben mi volt, és ez az ember pedig azt válaszolja neki, hogy hát én most azért jövök Korintoszba, mert meg szeretném ismerni ezt a várost is, de hát Athénben is sok kedves, jó ember volt, sokakkal jókat együtt voltam, beszélgettem, és egymást építettük, szerettük, de most elköltözöm és jövök Korintoszba. És erre válaszolja neki a bölcs. Ha így volt, akkor Korintoszban is sok kedves bölcs, jó szándékú, szerető ember van, gyere Korintoszba. És erre letámadják ezt a bölcset a tanítványai. Hát hogy lehetsz te ilyen kétszínű? Hát te is ilyen köpönyekforgató vagy, ennek ezt mondod, annak meg azt mondod, ez hogy lehet? És hát biztos értjük a választ, azt válaszolja ez a bölcs neki, hogy hát bizony kinek milyen boldogság van a szívében. Akinek van boldogság az ő szívében, az máshogy érkezik oda a városban, és aki az embereket eleve úgy látja, ahogy látta az első, az nem fog se boldogságot adni, se találni Korintosban. Az a nagy kérdés, hogy mi van a mi szívünkben.